betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. A hétvégén zajlott Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában a Rejtett Dimenzió konferencia, amely a betegségek pszichoszociális hátterével foglalkozott. A Szent Balázs Alapítvány eseményén számos nemzetközi szaktekintély is megfordult, illetve több mint 500 orvos és orvostan hallgató. A konferencia célja az volt, hogy rávilágítson a lélek és a test kapcsolatára, illetve arra, hogy a betegségek és a gyógyulás szempontjából hogyan függ össze ez a két tényező. Témánk: Rejtett Dimenzió konferencia, a betegségek pszichoszociális háttere. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Szabó Mónika, diabetológus főorvost, a Szent Balázs Alapítvány elnökét, akinek köszönöm, hogy időt szakított ránk és eljött a Medicinába. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét mindenkinek!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy honnan jött a konferencia idei témája, miért pont a betegségek pszichoszociális háttere, illetve mit is takar ez?
Körülbelül egy éve fogalmaztuk meg azt, hogy idén a multidisziplináris konferenciánkon ezt a témát kéne körbejárni. Részben onnan jött a gondolat, hogy egyre többet hallunk a médiában, illetve talán egyre nagyobb divatja van a pszichoszomatikának. A pszichoszomatika fogalma az, akarja, hogy szomatikus, vagyis testi megnyilvánulások hátterében lelki vagy pszichés tényezők állnak, stressz, distressz, stb. És úgy éreztük, hogy egyrészt ez a téma talán alul vizsgált, vagy legalábbis alul tudatosított az orvostársadalomban, tehát, hogy a gyógyítás egyre gyorsuló és egyre jobban felgyorsuló kontextusában az orvosnak nincs ideje csak a beteg szerveivel és kimondott szomatikus panaszaival foglalkozni, és hát egyszerűen érzékenyíteni akartuk a jelenlevőket arra, hogy azért a betegség az ennél több. Másrészt viszont, legalábbis én azt tapasztalom, hogy sokszor túlhangsúlyozódik a psziché szerepe bizonyos szomatikus megbetegedésekben, tehát hogy nincs egy egészséges egyensúly ilyen értelemben a két tényező között. A konferencia témája amúgy nem csak a pszichés lelki folyamatoknak a hatása betegség kialakulására, illetve gyógyulásra, hanem a kulturális tényezőknek, a szociális összetevőknek a hatása ilyen vonatkozásban. Mert hogy végül is az ember az egy nagyon-nagyon összetett tényező, ugye a konferencia bevezetőjében elmondtam, hogy egy kicsit olyanok vagyunk, mint ez a bizonyos rongyszőnyeg, ami sokszínű, bonyolult szövetű, és sokszor a színét, az igazi összefüggéseit a hétköznapi futásban nem látjuk meg a betegnek, a betegségnek.
Fogunk még erről beszélgetni, de bevallom, hogy a műsorra készülve még egyszer átlapoztam a konferencia programfüzetét, leírását, az előadók bemutatását és a témáknak a rövid kibontását, és arra a következtetésre jutottam, hogy egy műsoridő alatt, egy óra alatt, kevesebb, mint egy óra alatt lehetetlen, vagy szinte lehetetlen összefoglalni a teljes konferenciát, de azért kicsit szemezgessünk belőle. Az első, ami így az újraolvasás közben a szemembe ötlött, az a distress, azaz a stressz az a formája, amely már káros az egészségre. Doktornő, például a cukorbetegség kialakulásában mekkora szerepe van, vagy lehet a stressznek, distressznek?
A kettes típusú cukorbetegség az ugye egy bonyolult megbetegedés, és tudjuk, hogy elsősorban a túlsúly áll a hátterében, meg a nem megfelelő mozgás. Viszont a stressz, ami mellékvesek kérgünk hormontermelését beindítja, illetve a szimpatikus idegrendszer túlműködését eredményezheti, ez is egy oki tényező lehet feltétlenül. Ismét hangsúlyozom, nem az egyetlen, de mindenképpen hozzájárulhat a kialakulásához. Na most a stressz az egy jó dolog, tehát szükség van egy bizonyos stressz hatásra ahhoz, hogy optimálisan, mint egy picit úgy felturbózva tudjunk működni. A probléma ott van, amikor a stressz szintje olyan nagy, hogy ez a szervezetünket felborítja. Ez az adaptációs készségünket már lehetetlenné teszi. És ekkor beszélünk distresszről.
Szintén szó volt a konferencia első napján, még pénteken arról, hogy milyen formában és konkrétan miben érhető tetten a lélek és a test összekapcsolódása, hogyha a betegségekre gondolunk, ha nem tévedek, erről dr. professzor Szilárdi Tibor, kutatóorvos, egyetemi tanár tartott előadást, de akkor hogyan is kapcsolódik össze a betegségek tekintetében a test és a lélek?
Nagyon sok szálon függ össze, de az egyik nagyon evidens, és tulajdonképpen már a múlt század közepétől ismert mechanizmus, az éppen amiről beszélek. A mellékvese kéreg az adrenalint, meg kortizolt tud, illetve a mellékvese velő adrenalint, és a mellékvese kéreg kortizolt tud termelni, és alapvetően a stressz az, ami a mellékvesét beindítja, akár a velő, akár a kéreg. Állomány, hogy a mellékvese velő, előállomány az, ami kimondottan a gyorsabb adaptációt, a szimpatikus idegrendszer aktivitását, aktiválását teszi lehetővé, a kortizol, a mellékvese kéreg pedig hát mondjuk egy ilyen hosszabb távú adaptációt eredményez. Csak hogy, ugye, ahogy már halljuk ezt a szót, hogy kortizol, akkor beugrik nekünk a kortizon készítmények. És ha belegondolunk, akkor ezeket a kortizon készítményeket mikor adjuk? Akkor, amikor az allergiát, tehát az immun mechanizmusokat le akarjuk nyomni. Most ebből következik az, hogy amikor stressz van, és a mellékvese kéreg nagyon beindul, akkor ez más egyéb hatás mellett a szervezet immunválaszát, egészséges, természetes immunválaszát is egy kicsit visszaszorítja. Ami azt jelenti, hogy hajlamosabbak leszünk fertőzésre egyrészt, másrészt pedig tudjuk, hogy a rák kialakulásában ennek a saját védekező készségnek egy nagy szerepe van. Hogyha a kortizol szint elnyomja valamilyen szinten a saját immunválaszunkat, a szervezet nem képes a kóros, rákos sejteket kilőni, mint ahogy azt teszi amúgy.
Hogyan érdemes akkor közelíteni a lelkünkhöz, mint a legmagasabb fokú agyi működéshez, annak érdekében, hogy ne legyünk betegek, ne betegítsen meg minket a lelkünk?
Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, amire most elég nehezen fogok tudni kimerítően válaszolni. Mondjuk ennek a konferenciának talán nem is így ez a mentál higiénés vonatkozása volt alapvetően a témája, de ha már itt a kérdés, akkor próbáljunk rá válaszolni. Hát ez egyik az az, hogy megpróbálni egyensúlyban tartani a stresszt, illetve megpróbálni a szervezetet kivédeni azt, hogy distresszbe csúszson. Ami ilyen nagyon-nagyon banális dolgokon múlik, hogy egészséges és megfelelő alvás. Az egyik alaptényező, ami fel tudja borítani a szervezetünknek az egészséges bioritmusát, ami az egészséges agyműködéshez és pszichés működéshez is fontos. Tehát a megfelelő alvás, a mozgás. A mozgás az egy jolly joker. Tehát számtalan pszichés betegségnek, effektív pszichés betegségnek is, jó, nyilván enyhébb depressziónak, szorongásnak, pánikbetegségnek is a feloldója lehet a rendszeres mozgás. De a stresszes, leterhelt, kifáradt, kiégett állapotainkban is, főleg kezdeti időszakban visszazökkenthet a normálisba a megfelelő mozgás. A táplálkozásról is szó volt a konferencia alatt, hogy bizony az sem mindegy, hogy mit eszünk, hogy eszünk, hogy vannak olyan diéták, amik esetleg jobban, szóval különböző irányba befolyásolják a szervezetünket.
Most akkor pálcát török a saját fejem fölött, én, aki talán nem étkezem a legmegfelelőbben, vagy a legmegfelelőbb időbeosztással, és az időbeosztás nem megfelelő kialakítása olykor az alvásban is visszaköszön. No, de ez vagyok én. Viszont hogyan tudnak segíteni abban az orvosok, hogy a lelkünk rendben legyen, és most nem a pszichiáterekre, vagy klinikai szakpszichológusokra gondolok, hanem a szakorvosokra, és ha nem tévedek, a konferencián is választ lehetett erre kapni, mert léteznek az úgynevezett alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók, és ezekről dr. professzor Purbel György tartott előadást.
Igen, Purbel György professzor úr, a budapesti Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének a vezetője, és tulajdonképpen az ő munkája alapján született ez a nagyon-nagyon gyakorlati beavatkozási stratégia és technika, pontosabban technikák együttese, amit ő furcsa módon LIPI-nek nevez vagy rövidít, tehát ez az előbb elhangzott alacsony intenzitású pszichológiai intervenciónak az angol változatából, ez a low intensity psychological intervention-nek a rövidítése, ugye ilyen LIPI beavatkozás, ami tulajdonképpen ő dolgozott ki, és fantasztikusan nagy dolog, hogy azt is bevállalta, nem csak, hogy erről beszéljen itt a konferencián, hanem adott esetben valamikor a közeljövőben esetleg kurzusokat is tartson az erre érdeklődő orvosoknak. A kidolgozott stratégiák arra szolgálnának, hogy a családorvosok, szakorvosok, különböző területen tevékenykedő egészségügyi alkalmazottak olyan kommunikációs technikákat sajátítsanak el, ami alapján egy fel tudják mérni azt, hogy a betegüknél van-e valamilyen kóros pszichés állapot, kettő, fel tudják mérni, hogy ez a kóros pszichés állapot, ez igényele szakbeavatkozást, tehát igényele pszichiátert, vagy igényele pszichoterapeutát, vagy pedig egyszerűen egy megfelelő megközelítést az adott orvos felől, és akkor ugye három technikákat tanít arra nézve, hogy hogyan fogalmazzuk meg a mondatainkat, mit kérdezzünk, amit kérdezünk, hogyan kérdezzük, hogy a betegnek a szorongását, meg nem értését, visszautasítását, stb. Feloldjuk.
Van lehetőség és idő arra a mindennapi gyógyítási folyamatokban, hogy ezeket a technikákat, stratégiákat egy orvos alkalmazza, tudja alkalmazni?
Tekintettel, hogy jó magam se próbáltam még ki erre egyértelmű tapasztalatbeli választ nem tudok adni, de panelbeszélgetés során, hát éppen Purebel professzor úr mondta, hogy ha az ember begyakorolja, megszokja ezeket a technikákat, akkor ezek 5-10 perc alatt maximum használhatók. Akár, még egyszer mondom, mint feltérképezés, tehát a beteg pszichés állapotának a feltérképezése, akár, mint intervenció. Tehát nem nagyon-nagyon időigényesek. Nem annyira időigényesek, hogy ne lehetne beépíteni a betegek konzultációjába.
Véleménye szerint mekkora szerepe kell legyen akkor a mindennapi orvoslásban, amiről az imént beszéltünk, hogy az orvos, az egészségügyi alkalmazott odafigyeljen a célirányos gyógyítás mellett a lélek egészségére is?
Erről próbált szólni a konferencia, hogy minden beteg az egy nagyon-nagyon összetett valami. Pontosabban minden élet az. Mi magunk azok vagyunk. És ugye én azzal indítottam a bevezetőben, a konferencia felvezetésében, hogy ha egy hengert egysíkúan nézünk, akkor azt vagy téglalapnak, vagy körnek látjuk, ugye? Tehát ha egysíkban nézzük a hengert. Márpedig se a körnek, se a téglalapnak úgymond nincs köze ahhoz, ami a henger, vagy szóval nem adja vissza igazán a hengert. Tehát, hogy ugyanez van, hogyha egy embert, egy beteget egysíkúan nézünk, akkor igazából nem látjuk azt, aki ő. Tehát nélkülözhetetlen már indulásból annak a betegnek a feltérképezése, és ez nem csak a lelki folyamatainak a feltérképezését jelenti, hanem jelenti a kulturális háttér feltérképezését, szociális viszonyokat, bármit, ami úgymond a beteg körül ott van. Tudnunk kell azt, hogy mik az anyagi lehetőségei, hogy milyen események zajlottak az életében, hogy egy héttel azelőtt teszem azt, eltemette az édesapját, ne csodálkozzunk, hogyha most magasabb a vérnyomása, nagyobb a frekvenciája, stb. Tehát, hogy ezeket egyszer mind fel kell térképezni.
De gondolom, hogy egy orvos mondjuk egy diabetológiai konzultáció alkalmával, és aláhúznám, hogy egy diabetológiai konzultáció alkalmával nem tud mindent feltérképezni, vagy egyszerűen nincs erre idő. Mire tudunk mi egyszerű, laikus emberként odafigyelni, hogy vigyázzunk saját magunkra, vagy mi az a szint, amikor már azt mondjuk, hogy jó, akkor itt szakemberhez, szakorvoshoz akár kell fordulni.
Én azt gondolom, hogy a laikus, vagy a beteg, vagy az egyén nek arra kell figyelni, amit az előbb mondtam, tehát megfelelő mozgás, megfelelő alvás, és megfelelő mennyiségű kikapcsolódás az életében. Na most persze nem tudjuk kikerülni a lelki traumákat, nem tudunk kikerülni szituációkat, terheket nagyon sokszor az életünkben. Azt, hogy ez mikor jutott el arra a szintre, hogy itt már szakember beavatkozására van szükség, valószínűleg az egyén nem tudja eldönteni. Hanem a családorvos lesz az az első szűrő, aki a beteggel megfelelően beszélve ki tudja bogozni azt, hogy itt szükség van-e vagy sem már egy szakember intervenciójára.
Dr. Szabó Mónika diabetológus főorvossal, a Szent Balázs Alapítvány elnökével beszélgetünk. A hétvégén lezajlott Rejtett dimenziók, a betegségek pszichoszociális háttere című konferenciáról, és szerintem senkinek nem mondok újat akkor, amikor kijelentem, hogy az orvosi egyetem egyike a legnehezebb képzéseknek. Rengeteg befektetett munkát, energiát és időt igényel a diákok részéről. Ezek mellett lát ön hajlandóságot arra, hogy majd amikor a jelenlegi diákok kikerülnek az egyetem padjaiból, és elkezdenek praktizálni, orvosok lesznek, akkor odafigyeljenek a lelki egészségre, a pácienseik lelki egészségére is, hogy aztán az ne legyen kihatással a szervezeti egészségre?
Én nagyon remélem, és szerintem a konferencia magas részvételi száma, ami számunkra is nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, jelzi azt, hogy igazából egy nagy igény van ilyenként gondolkozni, tehát nagy igény van az orvostársadalomban, és a fiatalokban ilyen irányban gondolkozni. És nyilván, hogy az egyetem kéne megalapozza ezt a fajta multidimenzionális megközelítését a betegnek. És nagyon jó volt hallani azt, hogy a diákok részéről merült fel az, és hát tették fel a kérdést a panelbeszélgetés résztvevőinek, hogy nem kéne-e az orvostanhallgatóknak önismereti kurzuson részt venni azért, hogy a saját lelki egészségük legyen rálátásuk, hiszen hogyha az orvos nem kiegyensúlyozott, nem határozott, úgymond nincs a helyén, akkor nagyon nehezen tud segíteni a betegének a már említett vonatkozásban, és hát kiderült, éppen Purable professzor úr mondta, hogy ő most ajánlotta a Semmelweis Egyetemen, hogy hát iktassák be tantárgyként az önismeretet, kötelező tantárgyként az önismereti kurzust. Én nem gondolom, hogy a közel jövőben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen erre lehetőség lesz, ha bár reméljük, hogy talán egy picit távolabbi jövőben igen. De a 2 évvel ezelőtti mentálhigiénés konferenciánk után már akkor is megszületvén ez az önismereti képzés igénye, több olyan csoport indult, ahol ilyen önismereti képzés vagy önismeret zajlott, és a városban jelenleg is több olyan van. És ezek jó dolgok, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami által rálátással lesz nem csak önmagára az orvostanhallgatónak, hanem egyáltalán arra, hogy ezek a tényezők hogyan tudják a betegséget befolyásolni.
Az esemény, a konferencia végén beszélgettünk arról, hogy mennyire tartja sikeresnek magát a rendezvényt általánosan nézve, és akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy legyen a reklám helye, hogy ez a beszélgetés, ami a konferencia végén vasárnap készült, illetve további más szakemberekkel készült interjúk is visszahallgathatóak a marosvásárhelyiradio.ro weboldalon. Most viszont külön kitérnék a fiatalokra. Mekkora elégtétel, hogy szép számban voltak orvostanhallgatók, illetve fiatal orvosok is a Szent Balázs Alapítvány 8. konferenciáján.
Számomra több szempontból nagyon nagy öröm volt, ugye, mert még egyszer úgy gondolom, hogy egy érzékenyítésről volt szó. Tehát a konferencia egy szemléletváltást szeretett volna indukálni a hallgatóságban, vagy legalábbis érzékenyíteni a téma iránt. És ki az, aki érzékenyíthető, ki az, aki alakítható? Hát az, aki a pályája kezdetén van. Ugye, és végül is az ő esetükben nagyobb a tét, mert ők a jövő orvosai. És pláne egy olyan világban lesznek a jövő orvosai, ahol egyértelműen minden a technicizálódás irányába megy. Tehát egy picit ugye a mérlegnek a kiegyenlítődése szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos téma volt, ami éppen a fiatalok vonatkozásában jelentős. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb impaktusa van a fiatalokra nézve, mint idősebb, már sok éve gyakorló orvosok esetében, akiknek már rutinjaik vannak, akik amúgy is nehezen állnak át, nehezen tudnak a saját rutinjaikból kilépni. Ez az egyik, a másik pedig azt gondolom, hogy minden ilyen alkalom, és főleg a Szent Balázs Alapítvány szervezte konferenciák, játékosságok, sokszínűségük miatt nagyon közösségteremtőek. És hát mire van szükségünk itt most, ha nem pont erre a közösségteremtésre, ami megtart ebben a széteső individualizált világban, megtart Erdélyben, megtart a mentális jólétben, mert hogy a közösség az egy szintén egy nélkülözhetetlen faktora a mentális jólétünknek.
Röviden két gondolat erejéig kanyarodjunk el az orvosi szempontoktól, hiszen a konferencián jelen volt Jakabos Barnabás, jezsuita szerzetes. De hogyan kapcsolódott ő az eseményhez?
Én, az alapítvány, meg egyáltalán azt hisszük, hogy nem csak egy mentális és testi egység az ember, hanem egy lelki-mentális testi egység. Egy József Attila verssel indítottam a konferenciát, ami arról szólt, hogy por és istenpor vagyunk, visszahullván a por a porral keveredik, visszahullván a lélek Istennel keveredik. Tehát, hogy teremtettségünk a hitem szerint az univerzum mögött álló teremtő erő, az Úristen átitatja valahol, akár tudjuk, akár nem, létünket, és nem lehet szó a teljességről, multidimensionalitásról, ha ezt az aspektust nem vesszük figyelembe.
Két rövid gondolatot említettem az imént, mert hogy van egy második is, hogy hogyan kapcsolódik a művészet az orvostudományhoz, a Szent Balázs Alapítvány 8. konferenciájához, hiszen sor került felolvasóestre, volt egy állandó kiállítás Gyarmati János műveiből a Kulturpalota előcsarnokában, és volt egy hárfaest Bíró Zsuzsa előadásában.
Így van, sőt, volt még egy külön előadás arról is, hogy a művészetekben hogyan jelenődik meg ez a pszichoszomatika. Erre is figyelünk mindig, hogy jelen legyenek a művészetek, lehetőleg minél sokszínűben. Azért, mert a limbikus rendszerünk, tehát ugye ez a kéreg alatti agy, az a tudat alatti agy, ez a kéregnek, az agykéregnek az összehangolt működéseit nagyon nagy mértékben befolyásolja, és ennek a limbikus rendszernek szüksége van ilyen idézőjeleset jóléti inputra, és a művészetek, a szépség, ezek mind olyan tényezők, amik úgymond idézőjelesen feltöltik ezt a tudatalatti régiónkat, hogy az a tudatalatti régiónk aztán megfelelően tudja a tudatos régiónkat vezérelni, vagy befolyásolni.
Visszatérve akkor az orvosi szempontra, emeljük ki a műhelyi munkákat, amelyekre nagy volt az érdeklődés, és nem csak ezekre, hanem magára a konferencia egészére is. Elsősorban mondjuk el azt a hallgatóknak, hogy hogyan is kell elképzelni az imént említett műhelyi munkákat, másodszorban pedig a jövőre nézve számolni kell, akkor a konferencia egészét nézve egyre növekvő népszerűséggel.
A második kérdésre válaszolva én szívemből remélem, hogy számíthatunk egyre növekvő népszerűségre. Ugye az külön jó volt, hogy idén Erdély különböző városából volt résztvevő, Szilágyságból, Kolozsvárról, Csíkszeredából, Udvarhelyről, Sepsiszentgyörről érkeztek, Gyergyóból érkeztek orvos kollégák, és ez így nagyon-nagyon jó volt. A műhely munkákra azért van szükség, hogy kisebb létszámban, interaktívabban egy részletkérdést jobban körbe tudjunk járni. És hát most is nagyon sok párhuzamos műhelymunka volt, többek között például az, hogy a roma beteg hogyan látja a betegséget, hogyan látja az egészségügyel való kapcsolatát. Ugye az egyik műhelymunkámon roma meghívottaink voltak, akikkel erről beszélgettünk, mert hogy mondtam, hogy ebben a multidimenzionalitásban beletartozik a kulturális háttér, a szociális gondolkodás, szociális szituáció is, és hát ezt is szerettük volna valamilyen szinten megközelíteni. De hát szó volt különböző betegségekről, kardiológiai esetbemutatásról, belgyógyászati esetbemutatásról, bőrgyógyászati vonatkozásairól, annak, hogy hát ez a pszichés, szociális háttér hogyan tudja a betegség kialakulását befolyásolni.
A beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk egy pár szót arról is, hogy milyen visszajelzések érkeztek az orvosok a résztvevők részéről a konferencia egészét nézve?
A teljes kiértékelés az most van folyamatban. A helyszínen a résztvevők azt jelezték, hogy nagyon-nagyon élvezték a konferenciát. Igényesebb, idősebb orvos kollégák, akik jó maguk és hasonló rendezvényeket szerveztek, hál' Istennek, azt jelezték vissza, hogy minden a legnagyobb rendben volt. Persze azt mi szervezők tudjuk, hogy azért háttérben nem mindig volt éppen minden olyan zökkenőmentes, de hál' Istennek ez úgy a felszínen nem látszódott, és végül is tényleg úgy érzem, hogy a virágoktól, a játékokig, és a nagyon színvonalas előadásoktól, a műhelymunkákig, és az előadók fogadtatásától, a résztvevők fogadtatásáig minden okéba ment.
Összegezzünk. Sikeres rendezvény, nagyon megelégedett résztvevők. Mindent egy kalap alá véve, akkor hogyan tovább? A konferencia ugye úgy zárult, hogy idézem, találkozzunk jövőre, és ön is úgy fogalmazott, hogyha csak a Szent Balázs Alapítványon, a szervező csapaton áll, akkor 2025-ben is lesz konferencia.
Így igaz, nem szeretnénk megszakítani ezen multidisziplináris konferenciáknak a sorát. Ez a február, ez egy nagyon jó időpont. Általában nem ötközik más rendezvénnyel, éppen csak elkezdődött az egyetem, a diákoknak is megvan energiájuk. Túl vannak egy szesszió utáni szabad hétvégén. A témáról viszont most nem tudok még semmit mondani. Van néhány témánk, amiben gondolkozunk. Ez a konferencia is felvetett ötleteket, de még nem igazán tudnék erről konkrétat említeni.
A jövőben biztos vagyok, hogy a következő év, a 2025-ös konferencia témájáról is fogunk beszélgetni. Most viszont elérkeztünk a mai medicina végéhez. Doktornő, köszönöm, hogy időt szakított ránk, és válaszolt a kérdésekre.
Részemről a szerencse. Viszontlátásra.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina benne dr. Szabó Mónika, diabetológus főorvossal, a Szent Balázs Alapítvány elnökével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót, de este 10 órakor jövünk vissza az esti tagozattal, Szász Attila és Farkas István kollégámmal. Most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra este 10 órakor.